Ez itt a Marketing MSC Podcast, haladó marketing megoldásokkal
és a legfrissebb szakmai trendekkel.
Vállalkozóknak, akik okosan és etikusan akarnak kitűnni a reklámzajból, és marketing szakembereknek, marketinges hallgatóknak,
akik a szakma élvonalába akarnak tartozni.
A házigazda Magykó Noémi.
Előnye, hogy viszonylag egyszerűen hatalmas elérést lehet generálni, illetve az is, hogy a hirdetési rendszere rendkívül jó. Nagyon-nagyon jól targetálható, és alacsony áron magas számú kattintást lehet elérni. Sziasztok, ez itt a Marketing MSC következő epizódja. Én Magykó Noémi vagyok, a Kiro Marketing ügyvezetője. Legutóbb etikus marketingről beszéltünk, ma pedig különböző marketingeszközöket fogok nektek felsorolni, illetve arról szeretnék nektek beszélni, hogy hogyan áll össze egy ideális marketing mix. Valamiért én azt gondoltam, hogy ez az egyszerűbb és picit unalmasabb témák közé tartozik, aztán ahogy jártam-keltem a világban, és beszélgettem vállalkozókkal, marketingesekkel, rájöttem, hogy talán ez az egyik legnagyobb kérdés a fejekben, hogy ott legyek-e én Facebookon? Kell-e nekem TikTok csatornát csinálni? Hogy építsek én hírlevéladatbázist? Vagy hogy egyáltalán mennyi pénzt és energiát fordítsak bizonyos marketingeszközökre? Na, ezekről szeretnék ma nektek egy picit részletesebben beszélni. Ahhoz, hogy erről a témáról igazán megfontoltan tudjunk beszélni, én mindenképpen javaslom, hogy hallgassátok meg a kicsit korábbi stratégiai epizódot, ugyanis az, hogy milyen marketing eszközöket használunk, az mindig annak az eredménye kell legyen, hogy a marketing stratégiában milyen következtetéseket fogalmaztunk meg. Ugyanis nagyban függ attól, hogy hol kommunikáljunk, az, hogy kinek akarunk kommunikálni. Tehát kell, hogy legyen egy alapos célcsoport elemzésünk és célcsoport ismeretünk. Természetesen tudnunk kell a fő üzeneteinket, és hát nagyon erősen tisztában kell lennünk a céljainkkal is. Hogy az a célom, hogy hirtelen minél több mindent adjak el, vagy az a célom, hogy márkát építsek. Új kollégákat akarok esetleg találni, vagy bizalmat akarok építeni, és a már meglévő vásárlóimban szeretném az újravásárlást erősíteni. Azért fontos ez, mert mindegyik célhoz egy picit másfajta eszközt és egy picit másfajta marketing mixet szoktunk alkalmazni. Ezen kívül természetesen nagyon fontos az, hogy mennyi erőforrás áll a rendelkezésemre. És itt erőforrásban nem csak a pénzre gondolok, hanem az időre és az energiára is. Ugyanis vannak olyan eszközök, ahol szinte minimális idő és energia befektetéssel, de viszonylag sok pénzzel nagyon nagy eredményeket lehet elérni, és vannak olyan eszközök is, ahol habár nagyon nagy elérést tudunk hirtelen generálni, elképesztően sok a munkaidő igénye. Ez nem jelenti azt, hogy valami jó vagy valami rossz, egyszerűen azt jelenti, hogy neked nagyon tudatosan kell választanod a különböző eszközökkel, mert ami a versenytársaidnak jó lesz, vagy ami a szomszédnéninek jó lesz, az nem biztos, hogy neked is. Folyamatosan eszközöket emlegetek itt többes számban, és marketing mixről beszélek, ugyanis erről is volt már szó a korábbi adásokban, ma már nem igazán működik az a marketingben, hogy ott vagy egy helyen, és csak egy felületen kommunikálsz. Hiába van neked a világ legjobb TikTok csatornád, hiába van neked a legjobb PPC-sed, aki ott ül veled és csinálja a hirdetéseidet, önmagában egy eszköz, az, hogy te csak hirdetéseket csinálsz mondjuk a Metán, vagy csak TikTok csatornát viszel, már nem működik. Pár évvel ezelőtt még tökéletesen jól működött, simán lehetett az, hogy beállítottál a Metán, mondjuk a Facebookon egy tök jó hirdetést, akár még csak poszt kiemeléssel is, tehát nem olyan igazán átgondolt nagyon mély hirdetést, és hónapokig, akár éveken keresztül ketyegett neked, és hozta a megfelelő számú értékesítést. Na hát ez ma már nincs így. Egyrészt azért, mert nagyon nagy reklámzajban élünk, másrészt azért, mert jelentősen megváltoztak a felhasználók preferenciái, és tulajdonképpen megváltozott a felhasználói attitűd is. Nem árulok el nagy titkot, folyamatosan gyorsul körülöttünk a világ, egyre nagyobb a zaj, egyre nagyobb a reklámzaj, egyre több információ érkezik hozzánk a különböző csatornákról, ezért egyre kevesebb időt, energiát és figyelmet tudunk fordítani egy-egy felületre. Másrészt egy magyar átlag felhasználó minimum 7 felületen van fent egyszerre. TikTokozik, Facebookozik, fent van az Instagramon, hírlevelet olvas, podcasteket hallgat, YouTube videókat néz, és ha te egyetlen egy felületen kommunikálsz hozzá, akkor nagyon sok lehetőséget elszalasztasz arra, hogy igazán eljusson hozzájuk a te üzeneted. Ugyanis arról is beszéltünk már korábban, hogy ahhoz, hogy egy üzenet eljusson a felhasználód számára, minimum 7-szer kell azzal találkoznia. Tehát, ha te csak mondjuk a Facebookon kommunikálsz, simán lehet, hogy nem érsz el olyan embereket, akik hétfőn Facebookoznak, kedden inkább az Instagramot nyitják meg, szerdán valami miatt inkább YouTube videókat néznek, hiszen ha te hétfőn, vagy kedden vagy szerdán posztolsz mondjuk a Facebookra, és ő aznap pont nincs ott, akkor egyáltalán nem is találkoztok. Sőt, ha egyszer találkoztok, még az is kevés, hiszen ahogy mondtam, legalább 7-szer kell találkozni veled ahhoz, hogy egyáltalán pici fogalmuk legyen arról, hogy te mit akarsz nekik üzenni. Éppen ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen csatornákon és milyen gyakran kommunikálsz. A következőkben szeretnék neked egy pici segítséget adni abban, hogy melyik felület mire jó, mik az előnyei és mik a hátrányai. Ezek egyik sem szentírás, tehát nem azt fogom elmondani, hogy neked konkrétan milyen felületen kell ott lenned, de abban bízom, hogy a következő kb. Fél óra után sokkal több sejtésed lesz arról, hogy a te ideális marketing mixednek milyen elemei lesznek. Az első ilyen eszköz, amiről érdemes beszélnünk, az maga a weboldalad. Ma már nem nagyon van olyan vállalkozás, cég és termék, aminek ne lenne szüksége weboldalra. Egyébként előfordulhat, például kisebb kozmetikai szalonok, fodrászüzleteknek nem biztos, hogy kell, hogy legyen egy fix weboldala, ott simán ugyanezt a funkciót tudja hozni egy Facebook vagy Instagram oldal is, hiszen egy weboldal, egy jó weboldalnak a kialakítása azért nem olcsó. Én azt gondolom, hogy minimum 300 ezer forintot érdemes rászánni egy nagyon alap, egyszerű weboldalra is, hogyha ennél sokkal olcsóbbba kerül, akkor ott érdemes megnézni, hogy mi az árkülönbségnek az oka, nagyon sokszor ez sajnos minőségbeli romlást és különbséget jelenthet. Ez nem jelenti azt, hogy 100 ezer forintért ne tudna valaki jó weboldalt csinálni, de érdemes átgondolni, hogy miért olyan olcsó. Szóval, hogyha eldöntötted, hogy neked szükséges, hogy legyen weboldalad, akkor itt arra kell figyelni, hogy ez a weboldal legyen mindig up-to-date. Igazán ciki, amikor a főoldaladon az a hír várja a felhasználókat, hogy legfrissebb híreink, és akkor az utolsó bejegyzés 2008-ból való. A másik nagyon ciki és kevésbé hatékony megoldás, amikor saját magadról beszélsz a weboldalon, és az fogadja a felhasználót, hogy kedves felhasználó, kedves látogató, köszöntelek a weboldaladon, nagyon örülök, hogy itt vagy, mi már 1917 óta fent vagyunk a piacon, és ezt és azt és amazt értük el. Ökölszabály, hogy a felhasználót nem az érdekli, hogy te mi vagy, mit csinálsz, hanem elsősorban az érdekli, hogy te hogyan tudsz az ő problémáján segíteni. Tehát, ha weboldalban gondolkozol, akkor gondolkodj abban, hogy a weboldal a felhasználódról szóljon. Azt kommunikáld, hogy te milyen problémáját tudod megoldani, miért, miben tudod őt segíteni. És utána persze kommunikálni kell a bizalmat gerjesztő információkat is, kell, hogy legyenek referenciáid, ügyfélvéleményeid, kell, hogy legyen egy termékszortimented, de alapvetően soha ne rajtad legyen a hangsúly, hanem a felhasználóidon. Hogyha már van weboldalad, akkor érdemes foglalkozni egy picit a kereső optimalizálással, azaz a SEO-val. Ugye, ha beírsz a Google-ba egy kulcsszót, akkor a Google találati listájának az elhelyezése függ a te SEO-tól. A SEO az egy viszonylag bonyolult folyamat, vagy szerintem legalábbis bonyolultabb folyamat. Én személy szerint nem vagyok a SEO-nak a legnagyobb tudója, természetesen vannak alapvető ismereteim, de a csapatban nálunk nem én vagyok a legfőbb SEO-s. A SEO-ról azt kell tudni, hogy hosszú távú folyamat. Függ attól, hogy milyen a konkurenciád, bizonyos iparágakban, például egyébként az online marketing iparágban minden szét van SEO-zva, mindenki nagyon nagy hangsúlyt fektet erre, hiszen viszonylag olcsó. Azért mondom, hogy viszonylag olcsó, mert ha bekerülsz a Google organikus találati listájába, akkor nem kell külön fizetned a kattintásokért. Tehát kvázi a kattintásaid ingyenesek, szemben mondjuk a Google Ads hirdetésekkel, ahol minden egyes kattintásért külön kell fizetned. De azért mondom csak, hogy viszonylag, mert az emberi erőforrás viszont nagyon drága. Egy igazán jó SEO szakembernek a munkadíja nagyon magas lehet, és a másik nehézsége a SEO-nak az az, hogy hosszú távon mérhető csak az eredményessége, és nem is annyira exakt. Aki SEO szakember, az most valószínűleg felhúzta a szemöldökét, mert de egyébként exakt lehet, bizonyos feltételek mellett, de hogyha te vállalkozóként, marketing igazgatóként gondolkodsz a SEO-n, akkor egy picit nehéz lehet összehasonlítani az eredményeket a különböző egyéb eszközök eredményeivel, mert egyik hat a másikra. Ez egyébként sajnos az összes többi eszköznél is igaz. Szóval a SEO-val érdemes foglalkozni, mert jó áron hozhat neked nagyon sok kattintást, viszont érdemes nagyon-nagyon jó szakembert találni hozzá, ami nem lesz olcsó. A következő felület vagy eszköz, amit megemlítenék, az a Facebook. Tudom, hogy nagyon sokan temetik már a Facebookot, és már nem annyira trendi, nem annyira népszerű, de az a helyzet, hogy Magyarországon még mindig megkerülhetetlen a Facebooknak a szerepe. Egyrészt azért, mert rengeteg felhasználója van, a legtöbben még mai napig a Facebookon elérhetőek. Az is igaz, hogy ennek a célközönsége folyamatosan egyre idősebb, tehát hogyha te például idősebb embereket akarsz megszólítani, akkor a Facebook tökéletesen alkalmas lehet neked erre. És egyébként ott vannak még a Facebookon a fiatalabbak is, és a fiatal generáció is, csak már nem annyira aktívan használják, mint korábban. De a hirdetéseket ugyanúgy tudják figyelni. A másik gyakori tévhit az az, hogyha te a B2B-ben gondolkozol és dolgozol, tehát a vállalatoknak értékesítesz, business to business, akkor nem való neked a Facebook, mert hogy a Facebookra inkább szórakozni járnak fel az emberek. Ez így van. A Facebookra és az Instagramra és a közösségi média felületekre alapvetően inkább szórakozni járnak az emberek. Ellenben, amikor B2B értékesítesz, akkor már nem annyira a cégekről beszélünk, hanem emberekről. És azt mondjuk, hogy nem B2B, hanem B2P van, azaz business to people. Mert amikor egy cégvezetőnek próbálsz értékesíteni, ő maga is egy ember. Nagyon nehéz levenni azt a kalapot, hogy én ma most éppen ebben a 10 percben cégvezető vagyok, 10 perc múlva már magánszemély leszek, és anyuka, vagy barátnő, vagy testvér vagyok. Ezek a szerepek nagyon gyakran összemosódnak. Tehát hiába vagy te B2B, a Facebookon akkor is érdemes jelen lenned, hiszen nagyon olcsón, nagyon jó célzási lehetőségek mellett tudsz kampányokat készíteni. Ezzel párhuzamosan ott van az Instagram, aminek egy picit fiatalabb a célközönsége. Alapvetően az a különbség a két felület között, hogy a Facebookon simán lehetnek statikusabb tartalmak, több szöveg, az Instagramon inkább sokkal több videót, sokkal több képet használunk, és kevesebb szöveget. Organikusan ott ugye linkeket nem is lehet beletenni a posztokba, úgyhogy hirdetni kell, vagy sztorikat elhelyezni. A sztorikat egyébként érdemes Instagramon és a Facebookon is használni. Ha már van Facebook oldalad, vagy van Instagram oldalad, akkor érdemes a másikat futtatni mellette, mert nagyon pici energia befektetéssel megduplázhatod az eléréseidet. És itt a duplázást is kritikával kezeljétek, mert általában azért van egy nagy átfedés a Facebook és az Instagram felhasználók között. Aki ott van az egyiken, nagyrészt ott van a másikon is. Abban lehet különbség, hogy milyen időpontban és milyen gyakorisággal használják a különböző felületeket. De mivel a követelményeik is nagyon hasonlóak, tehát ugyanolyan méretű, típusú tartalmat kell gyártani az egyiknél, mint a másiknál, ezért ha már az egyikre figyelmet fordítasz, akkor nagyon-nagyon pici plusz energia befektetéssel meghódíthatod a másik ilyen felületet is. A következő eszköz az a LinkedIn. Azt szokták mondani, hogy ez kifejezetten a B2B-re, tehát a business-to-business szektorra vonatkozik. Ebben van valami igazság. Hogyha te a B2B-ben dolgozol, akkor azt hiszem ma már elengedhetetlen, hogy üzemeltess egy LinkedIn oldalt is. A LinkedIn-nek az a sajátossága, hogy szemben mondjuk egy Facebookkal vagy Instagrammal simán nagyon jó elérést tudnak generálni a kizárólag szöveges posztok is. Viszont a nagy különbség a másik felületekkel ellentétben az az, hogy a LinkedIn-en nagyon ritkán követünk céges oldalakat. Tehát, hogyha te LinkedIn-ben gondolkozol, akkor elsősorban a saját profiloddal, a kollégáid profiljával kell aktívnak lenned, hiszen az üzleti oldalaknak az elérése nagyon-nagyon alacsony a személyes profilokhoz képest. Úgyhogy ha te nem akarod vállalni az arcod, nem akarod felvállalni a cégedet, a cégednek a nevét és termékeit, akkor a LinkedIn-en nagyon-nagyon nehéz dolgod lesz, hiszen cégként hiába próbálsz meg akármilyen jó minőségű és gyakori tartalmakat előállítani, nem nagyon várhatsz sikerekre. Szintén a LinkedIn-nek a sajátossága, hogy nem kell annyira gyakran posztolni. Amíg Facebookon minimum heti 2-3 bizonyos helyeken 5-6 posztról is beszélünk egy héten. Ez attól függ, hogy a célcsoportodnak mi az elvárása, és mennyire nagy a befogadó képessége. A LinkedIn-nél simán elég lehet heti 1 vagy 2 poszt, viszont ennek sokkal szakmaibbnak, sokkal mélyebbnek és jobb minőségűnek kell lenni. A Facebookra jobban beférnek, meg az Instagramra a cukiságok, az egyszerűbb szórakoztató tartalmak, az idézetek, a cuki fotók, cicáról, kutyáról, ilyesmi. A LinkedIn-nek még mindig, vagy a LinkedIn-en még mindig nincsen ennek helye. Habár én személy szerint azt tapasztalom, hogy amúgy a LinkedIn is kezd egy picit lazulni, és most már nem csak nagyon szakmai tartalmakat jelenítenek meg, hanem egyre inkább személyes tartalmat is, de azért a LinkedIn-nek még mindig van egy nagyon erős üzleti vonulata. Amire viszont kevésbé jó hazai piacon a LinkedIn, azok a PPC hirdetések, tehát a kattintás alapú hirdetések. Egyrészt sokkal-sokkal drágább, mint a többi felületen, amíg a Facebookon, Instagramon, YouTube-on, TikTokon fillérekért, tehát 1-2, 10, 20, 30, 40 forintokért lehet kattintásokat hozni, a LinkedIn-en ez akár 1000-1500, 2000 forint is lehet per kattintás, ugye, és ezekből a kattintásokból több százat, több ezret kellene vásárolni ahhoz, hogy jó eredményeket érj el. Tehát a hirdetési rendszere még mindig nem olyan jó a LinkedIn-nek. Arról nem is beszélve, hogy magyar nyelven még mindig nem elérhetőek a hirdetések, tehát csak angolul tudsz hirdetni. Bizonyos célcsoportok esetében ez egyáltalán nem probléma, de ha te olyan célközönséghez akarsz kommunikálni, akik nem nagyon beszélnek angolul, akkor a LinkedIn hirdetéseket kb. Ki is lőheted. A következő felület az a TikTok. Amikor azt mondom, hogy TikTok, akkor általában a 30 pluszos marketingesek és cégvezetők összerántják a szemöldöküket, és felteszik a kezüket, hogy na, ezt én köszönöm szépen, nem kérem, mert azt gondolják, hogy ez még mindig csak arra szolgál ez a felület, hogy a tinik táncolós, tátogós videóit közvetítsék rajta. Hát nem erről van szó, most már a TikTok is egy nagyon-nagyon erős marketing eszköz tud lenni, és egyre több cég használja. Előnye, hogy viszonylag egyszerűen hatalmas elérést lehet generálni, illetve az is, hogy a hirdetési rendszere rendkívül jó. Hasonlóan a Metához, tehát a Facebook és Insta hirdetésekhez nagyon-nagyon jól targetálható, és alacsony áron magas számú kattintást lehet elérni. Az a hátránya viszont, hogy ezek a kattintások még a mi ügynökségi tapasztalataink alapján nem annyira jó minőségűek, tehát hogyha vásárlásra, lead generálásra akarod használni, akkor a TikTokon az elköteleződés még mindig alacsonyabb. A másik nagyon nagy hátránya a TikToknak az az, hogy elképesztően nagy az erőforrás igénye. Amíg azt mondtam, hogy Facebookon elég lehet heti 3-4 poszt, és az lehet képes és szöveges tartalom, és bizonyos tartalmaknak a mutációja. A TikToknak ezzel szemben az a sajátossága, hogy akkor tudsz igazán jól működni rajta, hogyha rendszeresen újabb és újabb tartalmakat állítasz elő. És itt ugye kifejezetten, sőt csak és kizárólag videós tartalomról beszélünk, aminek az előállítási költsége és ideje is hát többszöröse lehet a szöveges meg a képes tartalmaknál. Nagyon sok cégnél látom azt, hogy ráveszik magukat, hogy jó, hát mindenki mondja, hogy most már illene ott lenni a TikTokon, úgyhogy megbízunk egy céget, hogy forgasson le nekünk 1 darab videót, vagy 3 darab videót. Hát ez nagyjából 1 napra, vagy 3 napra, de nagyon maximum 1-2 hétre lesz elegendő. Ugye, ahogy mondtam, a TikTokon folyamatosan friss tartalomra van szükség, ezek általában rövidebbek, egyszerűbbek, olcsóbbak, mint egy nagyjátékfilm, vagy egy tévéreklám. Teljesen más a felhasználóknak az elvárása is az ilyen videókkal szemben. Itt elsősorban az lesz a kulcs, hogy van-e annyi tartalmad, te tudsz-e annyi értékeset, értelmeset mondani, vagy annyi tartalmat előállítani, hogy még 3 hónap múlva is legyen miről beszélned, illetve hogy van-e egy olyan csapat mögötted, vagy neked van-e annyi időd arra, hogy ezeket a videókat napi szinten rögzítsd, megvágd, feliratozd, zenét tegyél alá, kiposztold, és hogy utána moderáld is, hogyha szükség van rá. Tehát a TikTok nagyon-nagyon jó felület tud lenni, de csak akkor, hogyha van megfelelő erőforrásod rá, illetve hát, hogyha a te célközönséged ott van. Meglepő egyébként, hogy most már B2B-re is egyre többen használják. Azt az átlag felhasználó talán azt gondolná, hogy hát a cégvezetők azok biztosan nem TikTokoznak, de egyébként folyamatosan az egyre idősebb emberek is jelen vannak a TikTokon, és most már üzleti tartalmakban is lehet brillírozni egy-egy TikTok fiókkal. Mondom, itt a kulcs az lesz, hogy mennyi időd, energiád és pénzed van erre. Én a TikTokot személy szerint akkor szoktam javasolni, hogyha a korábbi felületeket, tehát a Metát, a Facebookot, az Instagramot, a Google hirdetéseket, a blogot, a hírlevelet már kimaxoltuk, és hogyha emellett van még idő, pénz, energia, akkor lehet elkezdeni a TikTokkal is foglalkozni. Ez megint csak egy ökölszabály. Bizonyos termékek, szolgáltatások esetében lehet, hogy csak TikTokkal, vagy főleg TikTok hangsúlyos marketinggel is tök jó eredményeket lehet elérni. Ezután jön a Pinterest. A Pinterest az elsősorban azoknak a termékeknek és szolgáltatásoknak lehet hasznos, ahol van mit megmutatni képileg vagy videóban. Ez ugyanis sokkal erősebben kép és videó hangsúlyos, mint mondjuk a Facebook vagy az Instagram. Az az előnye, hogy a reklámzaj még jóval kisebb, mint például a TikTokon is, tehát a TikTok nagyon erősen berobbant, ehhez képest a Pinterest egy picit lemaradt, de amikor marketing mixet állítasz össze, érdemes belegondolni, vagy érdemes átgondolni, hogy kell-e neked a lehető legnagyobb reklámzajba beszállni, vagy érdemesebb, kisebb, kevésbé használt csatornákon saját adatbázist és saját közönséget kialakítani. Volt egy olyan ügyfelünk, aki teljesen Pinterest hangsúlyos marketinget folytatott, és a forgalmának közel 80%-a a Pinterestről jött. Itt is lehet hirdetni, itt is nagyon alaposan lehet targetálni, és ugyanígy kattintás alapú hirdetésekről van szó, tehát a kattintások után fizet. A kérdés itt ebben az esetben is az, hogy a te célcsoportod jelen van-e a Pinteresten, és hogyha jelen van, akkor mennyi időt száll rá, vagy mennyi időt foglalkozik vele. Kifejezetten alkalmas lehet a Pinterest egészséggel kapcsolatos, lakberendezéssel, főzéssel, ruházkodással, cipőkkel, kiegészítőkkel foglalkozó vállalkozások számára. Korábban azt mondtuk, hogy egy 80%-os női túlsúly van a Pinteresten, ami kezd egy picit változni, tehát most már egyre több férfi is fent van a Pinteresten, de azért még mindig egy erősen női célcsoportot lehet ott elérni. Amikor Pinterestezni akarsz, vagy azon gondolkozol, hogy a marketing mixedbe beleteszed a Pinterestet is, akkor azt gondold át, hogy van-e elég jó minőségű fotód, és hogy van-e elég jó landing oldalad ahhoz, hogy a Pinterestről oda tereld a forgalmat. Hogyha ez a kettő áll, akkor érdemes foglalkozni a Pinteresttel. Ugyanez a helyzet szerintem, mint picit a Meta és a Facebook esetén, hogyha oda már elkezdesz tartalmat előállítani, onnan azt átfordítani és egy picit pinterestesíteni, mert nem olyan nagy idő és energia befektetést jelent, mint hogyha teljesen nulláról kéne elkezdened. Úgyhogy azt gondolom, hogy a Pinterest nagyon jó lehet akkor, hogyha költséghatékony megoldásokat keresel. Aztán ott vannak a hírlevelek. A hírlevelet már nagyon sokszor eltemettük, és nagyon sokan mondták, hogy a hírlevél az már halott, hiszen senki nem olvas hírleveleket. Én ezzel vitatkozom, a hírlevél egy baromi jó marketing eszköz tud lenni, feltéve, ha jól használod, és jó célokra használod. Annak, hogy jó legyen a hírlevél marketinget, két alapvető feltétele van. Az egyik, hogy jó legyen a listád, a másik pedig, hogy jó legyen a tartalmad. Jó listád akkor lesz, hogyha jó minőségű embereket iratkoztatsz fel, és itt is külön válik, ugye lehet különböző adatbázisokat vásárolni Opten-től, különböző adatbázisgyűjtő cégektől, megvásárolhatod vadidegen random emberek e-mail címeit. Itt azért arra figyelj, hogy az jogilag fedhetetlen legyen. A másik, hogy a vásárolt adatbázisok, azok soha nem olyan jó minőségűek, mint hogyha építenél saját adatbázist. Nem olyan nagy truváj, józan paraszti észre kilogikázható, hogyha valaki feliratkozik egy random nyereményjátékra azért, hogy nyerjen egy wellness hétvégét valahová, nem biztos, hogy a te szolgáltatásod is érdekli, akit megveszed azt az adatbázist. Ellenben, hogyha valaki személyesen a te hírleveledre, a te akcióidra iratkozik fel, az nyilván már kapcsolatba lép veled, ott már elindul valamiféle bizalom, ott konkrétan tőled akar tartalmat. Tehát az épített lista az mindig jobb minőségű lesz, mint hogyha bárhonnan vásárolnál. Ilyen listákat egyébként az interneten tudsz venni különböző cégektől, ezeknek az ára nagyon-nagyon változó, általában amúgy elég drágák, de maga a lista építés sem kifejezetten olcsó, például nyereményjátékokkal, különböző akciókkal, csali termékekkel, infotermékekkel lehet a legegyszerűbben, leggyorsabban adatbázist építeni. De baromi jó adatbázis lehet a már meglévő vásárlóid e-mail címe is. Ezt zárójelben jegyzem meg, hogy amikor marketingről beszélünk, akkor általában mindenki arra gondol, hogy új vásárlókat kell szerezni, pedig a bevétel növekedés többféle módon történhet. Az egyik az nyilván az, hogy folyamatosan új vásárlókat akarsz megszerezni, ami a lehető legdrágább módja a bevétel növelésnek. A másik kettő pedig az, hogy a már meglévő vásárlóidat bírod arra, hogy újra vásároljanak tőled, illetve ha ráveszed őket, hogy folyamatosan nőjön a kosárérték, tehát ne 1000 forintért, hanem vásárlásonként mondjuk 1100 forintért vásároljanak tőled. Így 10%-kal tudtad növelni a bevételt, úgy, hogy nem kellett új vásárlót szerezned. Ez az a két ág, tehát az újravásárlások és a kosárérték növelése, amivel nagyon-nagyon keveset foglalkoznak a marketingesek, pedig iszonyatosan fontos lehet, és még olcsóbb is, mint hogyha te folyamatosan új emberek megszerzésére, meggyőzésére, hűség kialakítására törekednél. A hírlevél egyébként nagyon jó eszköz lehet a már meglévő vásárlóidnak az ápolására, a támogatására, egyrészt pont ezért, amit mondtam, másrészt azért, mert erősen jó a vásárlói hűség kialakítására. Nagyon keveset beszélünk az ajánlásokról, pedig a mai napig én azt gondolom, hogy ez a legerősebb és legjobb marketing eszköz. Ha én mondom magamról azt, hogy jó vagyok, akkor azt nagyjából 20%-nyian elhiszik. Hogyha egy másik ember, akit te nem ismersz, mondja rólam, hogy én jó vagyok, akkor azt már 40%-ban elhiszed. Ha viszont a legjobb barátod mondja, aki már dolgozott velem, hogy mennyire elégedett és én milyen jó szakember vagyok, akkor ezt szinte 90%-os biztonsággal elhiszed. Ezért nagyon fontos, hogy ajánlásokat folyamatosan gyűjts, és erre például a hírlevél kiválóan alkalmas lehet. Ugye eddig beszéltünk a listákról, és azt mondtam, hogy az is fontos, hogy értékes tartalmat küldj. Valóban, hogyha minden héten kétszer kiküldöd azt, hogy akciós a ponty, egy idő után valószínűleg elég sokan le fognak iratkozni, vagy már inkább spamnek fogják érezni a leveledet. Az, hogy te kiküldöd az áraidat, az még nem hírlevél. Hírlevélben is törekedni kell arra, hogy értékes tartalmat oszd meg. Például, hogyha visszatérve az előbbi példához, te pontyokat árulsz, akkor lehet a pontyoknak a biológiájáról írni egy kicsit, az ízéről lehet ponthoz kapcsolódó recepteket küldeni, attól függően, hogy te ugye horgászbolt vagy, vagy halat árulsz, amit meg lehet enni, mert hogyha horgászbolt vagy, akkor lehet a pontyfogáshoz kapcsolódó eszközökről írni, a pontyok előfordulásáról írni, ha pedig valami gasztronómiában utazol, akkor meg pontyos recepteket lehet megosztani. Nem tudom amúgy, hogy miért ez a példa jött, abszolút nem értek a halakhoz, és nem is horgászom, főzni viszont szoktam. Szóval próbálj meg értéket közvetíteni a hírleveledben is. A hírlevél után pedig következzen a blog. A blogot két felé írjuk, egyrészt a felhasználóknak, másrészt pedig a keresőmotoroknak. Mind a kettőben van szerepe. Én egy picit most kérdőjelek közt vagyok a mesterséges intelligencia előretörésével. Ugye teljes blogszövegeket meg tudsz íratni már a ChatGPT-vel, viszonylag jó minőségben. Ezt azért hangsúlyozom, hogy amit a gép ír, az általában soha nincs olyan jó minőségű, mint amit egy nagyon-nagyon jó szövegíró tudna írni, de egy rossz szövegírónál a mesterséges intelligencia már sokkal jobb szöveget tud írni. Viszont ha mindenki elkezd blogolni a ChatGPT segítségével, és számolatlanul szórja ránk a rendszer a blogbejegyzéseket, akkor azért ez valószínűleg gyökeres változást fog hozni a kereső optimalizálásban is. Én jelenleg azt látom a piacon, hogy ez még ilyen képlékeny. Bizonyos szakemberek azt mondják, hogy fenekestül felfordítja és megszünteti a kereső optimalizálást. Mások azt mondják, hogy egyáltalán nem lesz rá hatása. Én valahol a kettő közt vagyok. Biztosan lesz rá hatása, csak még tapogatózunk, hogy pontosan mi. De addig, amíg nem jön be ez a változás, igenis érdemes blogokat írni a keresőoptimalizálás miatt is, de azért is, mert a felhasználók még mindig olvasnak blogokat. Gondolj csak bele, hogyha érzel valami fájdalmat, szúr az oldalad, akkor általában mint ahogy mindenkinek. Neked is az az első, hogy beírod a Google-be, hogy oldalsó szúró fájdalom, és akkor elkezded magad diagnosztizálni, és kiderül, hogy 3 halálos betegséggel rendelkezel egyszerre. Én is ezt szoktam csinálni egyébként, de arra akartam kiukadni, hogy ilyenkor, amikor információra van szükség, akkor nagyon gyakran blogokhoz és cikkekhez fordulunk. De ugyanez a helyzet, ha venni akarsz egy új tévét, akkor elkezdesz először utána olvasni, hogy neked pontosan melyik technológiára van szükséged. Ha az megvan, akkor utána olvasol, hogy melyik márka mit tud, ezt is akár ilyen összehasonlító vagy blogoldalakon teszed. És amikor már tudod, hogy neked milyen típusú tévé, milyen márkával, milyen méretben kell, akkor kezdesz csak árakat összehasonlítani, és nézed meg, hogy az egyik üzletben olcsóbb, vagy a másik üzletben olcsóbb-e. Tehát az emberek még mindig olvasnak blogokat, és ebből tájékozódnak, és a blog az azért is jó, mert hogyha van egy erős blogod, abból tudsz Facebook posztokat, Instagram posztokat készíteni, de például tudsz belőle készíteni podcastet, vagy videós anyagokat is, nem teljesen felolvasva, hanem annál egy picit azért bonyolultabban, de a blog egy nagyon jó kiinduló alapja lehet a tartalomdisztribúciónak, amiről készült egy korábbi adás is, hogyha még nem hallgattad meg, akkor mindenképpen ajánlom, mert arról van benne szó, hogy hogyan lehet minél kevesebb energia befektetéssel, minél több felületen ott lenni egyszerre. Szóval, hogyha van erőforrásod, akkor érdemes a blogot is betenni a média mixedbe. A következő eszköz az a podcast. Mivel te is éppen egy podcastet hallgatsz, így azt hiszem olyan nagyon nem kell magyarázni, hogy miért jó ez a felület, de azért mégiscsak érdemes róla pár szót, pár gondolatot mondani. Egyébként a podcastről is volt Sándorfi Adriánnal egy teljesen önálló részünk, úgyhogy ha ebben gondolkodsz, akkor annak a meghallgatását vagy a megnézését is javaslom. Azért jó podcastet készíteni, mert nagyon kicsi még a reklámzaj. Hiába van egyre több és több podcast, egy Facebookhoz, Instagramhoz, de akár még LinkedIn oldalhoz képest is sokkal-sokkal kevesebb szereplő van itt jelen, és azok sem mindig kifejezetten jó minőségben. Tehát, hogyha te tudsz érdekes témában jó minőségű podcast tartalmat előállítani, akkor még mindig nagyon jó lehetőséged van arra, hogy belépj a podcast piacra. Az előnye még továbbá, hogy nagyon erősen alkalmas arra, hogy márkahűséget alakíts ki, és hogy szakértői státuszt építs. Hogy saját példát mondjak, amióta csináljuk a Marketing MSZC podcastet, egyre gyakrabban kapok olyan ajánlatkéréseket, ahol tulajdonképpen már nem arról van szó, hogy minket válasszanak, vagy egy másik céget, hanem azt mondják, hogy a podcast alapján, mert onnan tökéletesen látják az én értékrendemet, a szakmai tudásomat, ők csak velünk akarnak dolgozni. Szóval már nem az a kérdés, hogy minket vagy nem minket válasszanak, hanem azt, hogy pontosan miben kezdjünk el együtt dolgozni, és hogy ez milyen áron. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy azt mondják, hogy akármilyen áron dolgoznék, engem akarnak, hanem azt, hogy sokkal közelebb vannak a döntési ponthoz, és ezek már nem hideghívások, még akkor is, hogyha először beszélünk személyesen, vagy online, vagy telefonon, hanem ezek már előmelegített leadek, amiben egy podcast elképesztően sokat tud segíteni. Szóval a podcast, ha bár hosszú távú műfaj, ami azt jelenti, hogy minimum 3, de inkább 6 hónappal számolj, mire elkezdenek jönni az első valódi eredmények, de tökéletesen alkalmas például új ügyfelek szerzésére is, vagy, ami számunkra a Kiróban szintén nagyon nagy érték, a már meglévő ügyfeleinknek az ápolására és megtartására is egy kiváló eszköz. A hátrányok között azt mondanám, ugye, amit az előbb is mondtam, hogy hosszabb távú a megtérülése, tehát minimum 3, de inkább 6 hónap, vagy bizonyos esetekben akár 1 év is lehet, mire elkezdi hozni az első valódi eredményeket, illetve az energia és erőforrás igénye ennek is viszonylag magas. Valamelyik előző adásban meséltem már nektek arról, hogy egy-egy ilyen epizód, ami elkészül, nekem legalább egy ilyen 2-3, sokszor 4 órás felkészüléssel jár, aztán van még maga a felvétel, ami általában 1-2, néha 3 órát vesz igénybe, utána jön még a megvágása az anyagoknak, aztán a posztolása, és utána az ehhez tartozó marketing anyagoknak az elkészítése is nagyon sok idő. Hogyha te magadnak készíted a podcastet, akkor is kell egy jó minőségű stúdió, amit kibérelsz, vagy meg kell venned ezeket az eszközöket, amik szintén nem olcsóak. Ha pedig valaki más csinálja neked, akkor azért egy podcast szerkesztő, podcast vágó csapat nem kifejezetten olcsó, tehát egy Facebooknál, Instagramnál sokkal drágább műfajról van szó, ellenben, ahogy mondtam, sokkal kisebb a reklámzaj. Úgyhogy ha úgy érzed, hogy tudsz relevánsat, érdekeset, izgalmasat mondani, akkor a podcast az lehet a te műfajod is. És ha már podcast, akkor ugorjunk át rögtön a videós tartalmakra, a YouTube csatornára. Azt kevesen tudják, hogy a YouTube az az egyik legnagyobb kereső, és ugyanúgy lehet kereső optimalizálni, mint például a szöveges tartalmakat. Én azt mondom, hogy ha van rá pénzed és időd, akkor mindenképpen legyen YouTube csatornád is, több oknál fogva. Az egyik az, hogy a YouTube-ra regisztrált felhasználók száma folyamatosan nő, tehát nagyon sokan vannak jelen, gyönyörű szépen targetálható hirdetésekkel is, illetve a tartalmad minőségével, témájával is. És ami emellett még nagyon-nagyon fontos, és a YouTube felé hajtja a vizet, az elköteleződés. A YouTube-on ugyanis az átlagosnál jóval nagyobb elköteleződéssel bírnak az emberek. Ha te jó minőségű tartalmat tudsz előállítani, akkor szemben azzal, hogy mondjuk rákattintanak egy hirdetésre, és egy-két másodpercen belül kilépnek, hosszabb ideig ott tudod tartani a felhasználót a tartalmaidon. És amíg azt mondjuk, hogy egyre kevesebbet olvasunk, és mondjuk 10 percnél többet már nem fordítunk például egy blogbejegyzésnek az elolvasására, a YouTube videókat akár 30, 40, 60 perc, de még 120 percben is simán végignézik az emberek, hogyha leköti őket a tartalom, és ha jól van targetálva az adott videó. Ezen kívül az is az előnye a YouTube-nak, hogy a hirdetései nagyon-nagyon olcsók, még mindig forintokért, 1-2-3 forintért lehet megtekintéseket hozni a hirdetési rendszerben, illetve ugyanaz, mint amit mondtam a blognál, és ez tökéletesen igaz a podcastekre is, hogyha van egy YouTube csatornád, akkor egy-egy YouTube videóból akár egy egész hónapnyi tartalmat elő tudsz állítani. Ugye az elején az volt az alapfeltevésünk, hogy már nem elég, hogy egy felületen vagy ott, minimum 6-7 különböző felületen jelen kell lenned. Ez viszont nem jelenti azt, hogy neked minden felületen egyedi tartalommal kell megjelenned, és mindenhova teljesen mást kell kitenned és előállítanod. Ha van egy jó YouTube csatornád, abból tudsz készíteni podcastet. A mi esetünkben egyébként pont fordítva van, a podcastből csináltunk YouTube tartalmat, lehet ezt fordítva is, amikor a videóból készítesz podcastet, de egy jó videóból a leírat alapján lehet blogbejegyzést csinálni, hogyha van rendszeres YouTube tartalmad, akkor az már alapja lehet például egy nagyon erős content marketinges hírlevélnek, de ebből tudsz rövid TikTok videókat vágni, Insta Reels videókat vágni, posztokat készíteni Facebookra, tehát egy erős YouTube csatornából az összes többi felületet le tudod fedni úgy, hogy sokkal kisebb lesz az idő és pénzigénye, mint hogyha más felületeket próbálnál újabb és újabb tartalmakkal megtölteni. Érdemes szót ejteni az influencer marketingről, amit szintén elég sokszor temettünk el már, és ástunk ki újra a sírjából. Az influencer marketing még mindig nem halott. Itt az a trend, hogy a kisebb influencerek felé megyünk. Korábban ugye mindenki a nagyon nagy influencereket próbálta megfogni, nekik az volt a hátrányuk, hogy egy idő után hiteltelenné váltak, hiszen az egyik nap még Coca-Colát ittak, a másik nap már Pepsi-Colát, az egyik nap még az egyik hajápolószerben hittek, a következő nap pedig már egy teljesen másikban. Ez egyrészt teljesen hiteltelenítette őket, a másik, hogy nagyon elszálltak az áraikkal, és egy-egy ilyen influencer együttműködés akár több 10 millió forint nagyságra is rúghat. Ezzel szemben a nanoinfluencerek, akik az 5000 követő alatt vannak, egyre inkább hitelessé váltak a célcsoportban, és egyre jobban targetálhatóvá váltak. Hiszen ha valakinek van egy szépségápolással, konkrétan mondjuk hajápolással foglalkozó Instagram oldala, 5000 olyan követővel, aki napi szinten várja az ő hajápolással kapcsolatos tartalmait, úgy, hogy ez az illető akár még nincs is elköteleződve bizonyos márkák felé, hanem mindenről kommunikál, akkor az igaz, hogy kevés az az 5000 követő, de az nagyon márkahű az influencerhez, és hogyha az influencer mond valamit, akkor az sokkal hitelesebbnek tartják. Tehát sokkal kevesebb pénzből, mert hogy természetesen ezek a nano-influencerek jóval olcsóbbak is, mint a nagy influencerek. Kevesebb pénzből, habár kevesebb embert, de azt sokkal célzottabban és hitelesebben tudod elérni. Úgyhogy ha KKV-ként vagy korlátozott büdzsével influencer marketingben gondolkozol, akkor én azt javaslom, hogy próbálj meg inkább a nano-influencerek felé, tehát a kisebbek felé menni. És mert csak egy eszköz maradt hátra, amiről szeretnék nektek említést tenni, az a PR és a sajtó megjelenések. Ugye ezeknek is két alapvető fajtáját különítjük el, az egyik az earned, a másik pedig a paid. Tehát az egyik, amit kiérdemlünk, a másik, amit pedig megveszünk. Kifejezetten ezek, amikor megjelenik egy cikk a Telexen, a HVG-n, az Indexen rólatok, vagy egy YouTube csatornán, mondjuk a Total Káron megjelenik egy videó, vagy cikk rólatok veletek. Az egyik esetben konkrétan van egy árlista, és megveszed a megfelelő cikket, az kerül bele az anyagba, amit te kérsz. Ezek jellemzően egyébként drágább műfajok, és ugyanúgy, mint ahogy a többi eszköznek, akkor van értelme, hogyha rendszeresen megjelensz ezeken a felületeken. A másik verziója az earned, tehát a kiérdemelt, amikor annyira jó minőségű tartalmat tudsz előállítani. Például írsz egy baromi jó cikket valami iparági statisztikáról, amit a szerkesztőségek leközölnek ingyen, azért, mert annyira jó a tartalmad. Ez utóbbi sokkal nehezebb, és ha bár azt mondom, hogy ingyen, azért ez sem teljesen ingyen, mert ehhez kell egy nagyon jó PR-es, akinek van egy erős sajtólistája, és zseniálisan jó szövegírói tehetsége, és nagyon jó logikája, ki tudja találni, hogy a szerkesztőségeknek éppen milyen cikkre van szüksége. Szóval ezért ez jóval bonyolultabb annál, mint ahogy most itt hangzik az én számból. A másik része pedig nagyon-nagyon drága lehet, de most már messze nem csak a legnagyobb szereplőknek a kiváltsága a sajtó megjelenés. Itt is, hogyha ebben gondolkoztok, akkor érdemes arra törekedni, hogy ne csak egy helyen legyetek jelen, és ne csak egy-egy alkalommal. Nagyon sok olyan megkeresés jön, akár a saját ügyfeleinktől is, akiket megkeresnek különböző tévécsatornák, hogy lehetőség van mondjuk egy szponzorációs blokkra, és a 600 ezer forint helyett most csak 300 ezer forint, hogy egy hétig minden este, főműsor időben akár megjelenj a bizonyos reklámspotokkal, és ezért a pénzért még le is forgatják neked a filmet. Én ezekben kevésbé hiszek, pont azért, amit eddig mondtam. A sajtó megjelenéseknél elsősorban azt kell átgondolni, hogy valóban a célcsoportod látja-e, és nem túl nagy-e a szórás. Gondolj bele, hogyha te egy országos tévécsatornán akarod hirdetni azt az éttermet, ami egyébként csak Budapesten van, akkor nagyon sok olyan embert is elérsz vidékről, akik kis eséllyel fognak minden nap nálad vacsorázni. Tehát nagyon nagy lesz a szórás, de te azoknak az embereknek az elérését is kifizeted. A másik, amit érdemes ilyenkor átgondolni, hogy találkoznak-e veled elégszer. Hát attól, hogy látnak téged egyetlen egyszer, az olyan, mintha a levegőbe kiáltanál egy üres szót. Ismételni kell folyamatosan és folyamatosan. Ugye beszéltem arról, hogy csomó csatornának 3-6 hónapos, sőt akár egy éves megtérülési ideje is van. Ez azért van, mert a felhasználónak először tudatába kell kerülnie a te üzenetednek, utána pedig el kell kezdődnie egy folyamatnak, ahol téged megismer, felismer, és akár márkahűség is kialakul. Tehát ez nem egy találkozás, meg két találkozás, meg öt találkozásból születik meg, ez az elköteleződés, hanem ahhoz rendszeresen jelen kell lenned. Tehát az ilyen sajtó megjelenéseknek is akkor van igazán értelme, hogyha rendszeresíteni tudod, és nem csak egy felületen, hanem akár két-három felületen is találkozhatnak veled. Ezek voltak a legfőbb online marketing eszközök, amikkel mi gondolkozunk, vagy amikben mi gondolkozunk, amikor összeállítunk egy online marketing stratégiát. Az, hogy neked melyik lesz a legjobb, az ugye attól függ, hogy mennyi időd, mennyi pénzed van, hogy mik a konkrét céljaid, hogy ki a te célcsoportod, és mi a fő üzeneted. Tehát ahogy mondtam, ezek ökölszabályok. Igyekezz egy olyan média mixet összeállítani, ami megfelelően színes. Tudom, hogy ez egy picit ijesztő lehet, hogy egyszerre ennyi helyen kellene jelen lenned, de azért nem ennyire nehéz a helyzet, meg nem ennyire bonyolult. Pont erről szól a tartalomdisztribúció, és tényleg javaslom, hogy hallgass meg a korábbi adást, ami erről szól. Ott ugyanis nagyon konkrét gyakorlati tippeket mondok arról, hogy hogyan lehet egyszerre ezt a 6, 8, 10, 15 felületet úgy menedzselni, hogy abban ne bolondulj bele, és hogyha ugye mindenhova új dolgot akarnál létrehozni, és minden teljesen különállóan nagyon profin csinálni, hát szerintem az a világ összes pénze is kevés lenne ahhoz, hogy eredményeket érj el, de szerencsére ennél sokkal egyszerűbb a helyzet, csak tudni kell, hogy hogyan. Remélem sikerült egy picit támpontot adni, és leülsz most, és kitalálsz egy baromira jó online marketing mixet saját magadnak. Hogyha tetszett az adás, akkor kérlek, hozd meg ezt minél több felületen, iratkozz fel a csatornáinkra, most már ugye videós formában is elérsz bennünket a YouTube-on. Ha pedig személyesen szeretnél nekem üzenni, akkor ezt megteheted a hello@marketingmsc.hu címen, vagy a LinkedIn-en, Instagramon és Facebookon, bárhol elérsz. Ez volt már a Marketing MSC. Én Magyko Noémi vagyok. Köszönöm szépen a kitartó figyelmed. Találkozunk 2 hét múlva.
Ez volt a Marketing MSC Podcast Magyko Noémivel. További epizódokért és tartalmakért iratkozz fel értesítőnkre
a www.marketingmsc.hu oldalon.
Kövess minket az Apple Podcast-en, a Spotify-on és további podcast platformokon. Ha tetszett az adás, oszd meg ismerőseiddel is.
Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal.